Most imádkozzunk. Úr Jézus, ahogy énekeltük is, itt vagyunk, itt a szívünk. Te látod, hogy sokszor milyen kemény, itt vagyunk megkavarva, betegen, gyengén, de kérünk téged, hogy te most erősíts minket. Tedd helyre a mi megkavart életünket, gyenge szívünket, tört fel azt, lágyítsd meg, hogy tudjunk előtted leborulni, tudjunk téged úgy szeretni, ahogy te szerettél minket. Így kérünk téged, hogy te szólj most hozzánk, hadd érezzük a te gyógyító, ránk világító, de gyógyító jelenléted. Ámen. Sámuel második könyvének a 11. fejezetéből, illetve a 12. fejezetéből az első 7 verset olvasom. Kicsit hosszabb történet, de izgalmas történet, úgyhogy bízom benne, hogy nem fogtok elaludni. Lehet, hogy kicsit másképp lesz kiírva, mert más Bibliát olvasok, vagy más fordításba. Az esztendő fordulójakor pedig, amikor a királyok hadba szoktak vonulni, elküldte Dávid Joábot, és vele szolgált, és egész Izraelt, hogy veszítsék el Amón fiait, és szállják meg Rabbá városát. Dávid pedig Jeruzsálembe maradt. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, a tetőről meglátott egy asszonyt, amint éppen fürdött. Igen, szép termetű volt. Dávid elküldött, és tudakozódott az asszony felől. Valaki azt mondta, ez Betsabé, Eliem leánya, a hettita Úriás felesége. Akkor követeket küldött Dávid, és elhozatta őt. Erre az bement hozzá, vele hált, mikor tisztátalanságából megtisztult, majd hazament. És az asszony fogant a méhében, és ezt az üzenetet küldte Dávidnak. Várandós lettem. Akkor Dávid azt üzente Joábnak, küldt az a hozzám a hettita Úriást, és Joáb el is küldte Úriás Dávidhoz. Mikor Úriás megérkezett hozzá, megkérdezte őt Dávid Joáb helyzete, a néphelyzete és a harcfolyása felől. Ezután ezt mondta Úriásnak. Menj haza, és mosd meg a lábad. Akkor kiment Úriás a király házából, a király pedig ajándékot küldött utána. Úriás azonban a királyi palota bejárata előtt ura szolgáival együtt feküdt le, és nem ment a maga házához. Amikor jelentették Dávidnak, hogy nem ment le Úriás a házához, Dávid azt mondta Úriásnak, messzi útról jöttél, miért nem mentél le házadhoz? Úriás így felelt, hisz Isten ládája, Izrael és Júda nemzetsége sátorban lakik, és az én uram Joáb és uram szolgái a nyílt mezőn táboroznak. Hogy mennék be a házamba, hogy egyem és igyem és a feleségemmel háljak? A lelked életére mondom, hogy nem teszem ezt. Erre Dávid azt mondta Úriásnak, maradj itt ma is, és holnap elbocsátalak. Ott maradt tehát Úriás Jeruzsálemben aznap és másnap is, ezután hívatta Dávid, és vele evett és ivott, és lerészegítette őt. Úriás kiment este aludni a fekvőhelyére urának szolgáival együtt, de a saját házához nem ment le. Miután pedig megvíradt, Dávid levelet írt Joábnak, amelyet Úriással küldött el. Ezt írta a levélben. Állítsátok Úriást az első sorba, ahol leghevesebb a harc, és fussatok el mögüle, hogy megöljék és meghaljon. Joáb tehát, amikor a város ostromolta, Úriást olyan helyre állította, ahol tudta, hogy erős vitézek vannak. Amikor kitört a városbeli nép és megvívott Joábbal, elhullottak néhányan a nép közül, Dávid szolgái közül, és a hettita Úriás is meghalt. Akkor Joáb követeket küldött, és megüzente Dávidnak az ütközet egész lefolyását. Ezt parancsolta a követnek. Ha az ütközet egész lefolyását teljesen elmeséled a királynak, és ha a király haragra lobbanva azt mondja neked, miért mentetek olyan közel a városhoz harcolni? Hát nem tudtátok, hogy a kőfalról lövöldöznek? Hát ki ölte meg Abimeleket, Jerubbeset fiát? Nem egy asszony ütötte agyon a kőfalról egy malomkő darabbal, ezért halt meg tévedzben? Hát miért mentetek közel a kőfalhoz? Akkor mondd meg, szolgád, a hetita Úriás is meghalt. Elment tehát a követ, és amikor megérkezett, elbeszélte Dávidnak mindazt, amivel Jóáb megbízta. A követ elmondta, azok az emberek erőt vettek fölöttünk, és kijöttek ellenünk a mezőre, de visszaűztük őket a kapu bejáratáig. De a kőfalról nyíllal lövöldöztek szolgáidra, és a király szolgái közül néhányan meghaltak. Szolgád a hettita Úriás is meghalt. Dávid azt mondta a követnek, ezt mond Jóábnak, ne bánkodjál emiatt, mert a fegyver egyszer ezt, másor azt pusztítja el. Támadj még erősebben a város ellen, hogy elpusztíthasd, így biztasd ő. Amikor Úriás felesége meghallotta, hogy meghalt a férje, elsiratta őt. És amikor a gyász ideje letelt, Dávid érte küldött és házába vitette, felesége lett és szült neki egy fiút. De ez a dolog nem tetszett az Úrnak. Elküldte azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, és bement hozzá, és ezt mondta neki. Két ember volt egy városban, az egyik gazdag, a másik szegény, a gazdagnak felettébb sok juha és ökre volt, a szegénynek pedig semmije sem, csak egy kis nősném báránykája. Úgy vette és úgy táplálta, és nála nevelkedett föl gyermekeivel együtt, saját falatjából evett és poharából ivott. Az ölében aludt, és olyan volt neki, mintha lánya volna. Amikor pedig átutazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökre és juhai közül hozatni, hogy a hozzáérkezett vendégeknek ételt készítsen belőle. Ezért elvette a szegénytől a bárányát, és azt főzette meg a hozzáérkezett vendégnek. Akkor Dávid haragra gyúlt az ellen az ember ellen, és azt mondta Nátánnak, él az Úr, hogy a halál fia az az ember, aki ezt cselekedte. A bárányért pedig négyszer annyit kell adnia, mivel hogy ezt művelte, és mivel könyörtelen volt. Amikor Nátán ezt mondta Dávid, akkor Nátán ezt mondta Dávidnak. Te vagy az az ember. Kinek a sorsa, vagy az élete alakult itt a három ember közül, ugye Dávid, Betsabé és Úriás közül, aki úgy tette, ahogy akart. Ki az, akinek a szabad akaratából történt így az élete? Ki volt a főkolompos, és ki volt az áldozat? Igen? Dávid volt, aki, ugye ő király, azt csinálhat, amit akar, a többiek pedig parancsot teljesítettek, hát a királynak nem lehet ellent mondani, ugye? A Betsabé, hát ő az áldozat, ő csak egy nő. Úriás, meg hát ő becsületes maradt, és ugye őt megölették. Nem ment haza a feleségéhez. Tehát egyértelműen Dávid a hibás, kimondhatjuk, ugye? Dávid a hibás? Van, aki bólogat, igen, hogy Dávid a hibás. Mindenki más parancsot teljesített, a király parancsát. És a királynak ki parancsol? Mondhatjuk azt, hogy hát a felesége. Bár ilyenkor már Dávidnak több felesége is volt egyébként ebben az időben, de egyébként senki. De hogyha el akarjuk kegyeskedni, akkor ezt lehet mondani, tudjuk, hogy Dávidról, hogy ő hívő király volt, szerette az Istent, hát az Isten parancsolhat Dávid királynak, de hát Isten nem mond ilyet, hogy vedd el a másik feleségét. Sőt, a 10 parancsolat, ami már akkor rég megvolt, és Dávid biztosan ismerte, azt mondta, hogy ne törj házasságot, ne paráználkodj, nem mond ilyeneket. És Dávid nagyon jól tudta, hogy mit mond az Isten. De akkor mégis miért csinál ilyeneket Dávid? Miért hivat magához egy férjes asszonyt, és utána miért öleti meg a férjét? Tudjátok, azért, mert itt mondtátok azt, hogy hát Dávid az, akit parancsol mindenkinek, de valójában Dávid is csak egy parancsot teljesített. Egy olyan parancsot, aminek ő se tud ellenállni. És itt valójában ebben a történetben mindannyian áldozatok. Dávid is, Betsabé is, Úriás is. Itt mindenki áldozat ebben a történetben. Ők a szabadságnak a rabjai. Ők a szabadságnak az áldozatai. Ugye tegnap arról volt szó, hogy az Isten a szabadságba, a szabadságra teremtette az embert, szabadnak, ugye a valódi értelemben szabad akaratot kapott, döntésének voltak lehetőségei, És ezt egy másik földi teremtmény se kapta meg valójában, ez a szabadság. Gondoljatok ebbe bele, hogy Isten ennyire szeretett minket, hogy csak nekünk embernek adta meg ezt a szabadságot. Szabadnak arra, hogy őt kövesse, szabadnak a jóra, az örömre, ugye volt erről szó, erre a táncra, ahogy Tomi mondta. Szabadok arra, hogy őt szeressük tiszta szívből, és kövessük őt. És ebben a teremtett szabadságban egyetlen egy kitételt tett az Isten. Az ember akkor maradhat meg ebben a táncban, ugye a táncnak is vannak szabályai, nem lehet össze-vissza mászkálni ott a tánctéren, hogy mindenki úgy táncol, ahogy akar, az, hogy Isten vezet, mint a táncban. Hogy maradjanak meg hűségesek hozzá. És ennek a próbája igazából a jó és a rossz tudásának a fája, hogy tud-e úgy szabad lenni az ember ebben a teremtettségében, ebben a történetben, hogy közben hűséges hozzá. Akarja-e, tudja-e az Istennel való szabadságot választani. És ekkor jön, itt van a képen, ugye a sátán az Istennek az ellensége, aki előadja magát, mint a józsaru, és a szabadság élharcosának tünteti fel magát, és valójában semmi más nem akar, mint káoszt, és hogy az embert rabságba döntse, ugyanúgy mai napig, ugye, szabadság élharcosának adja ki magát, hogy minden szabad, persze, legyen meg az, amit csak ti akartok, de közben az egész életünk, látjátok azt, hogy hullik bele a romlásba, a káoszba. És ugyanígy volt itt már az Isten teremtettségében, ott az Édenkert elején, ő az a gyerek, aki a strandon mindenkinek a homokvárát lerombolja. A sátán az egy ilyen ebben a történetben. És az Istennek a fegyverével él vissza. Hát mit mond? Hát ha te szabad vagy, ha te az Isten téged szabadnak teremtett, hát akkor legyél már szabad, akkor mit igazodsz ahhoz, amit ez az öreg mond? Akkor mit hallgatsz rá? Hát tudja ő, hogy mi a jó neked? Nem, ő nem ember. Te döntsd el már, hogy neked mi a jó. Legyen már meg az, amit te akarsz. Legyél te a főnök. Ugye a mai napig ez van sokszor. És mondhatom ezt, hogy jó volt a marketingje a sátánnak, mert bedőlt az ember, és ki akart szakadni. Tényleg, hát, hogyha az Isten szabadnak teremtett, akkor miért ad még egy korlátot is? Hát, ha igazán szeretne, akkor még ezt az egy korlátot se adná nekem. És valójában ebben a szabadságban, ők szabad akaratból eldöntötték, hogy mi nem engedelmeskedünk az Istennek, valójában akkor bukott ebbe a rabságba az egész ember, mert valójában nem azt csinálta, amit ő akart, hanem amit a kígyó mondott neki, hogy egyél abból az almából. Hogy akkor se a saját akarata után ment, hanem a kígyó akarata, a sátán akarata után ment az ember. És így lett ebből a szabadságból, és ugye ebből az idézőjeles sátáni szabadságból rabság. És ez akkor eldőlt az egész emberiségre nézve, hogy mi azt hiszük, hogy mi vagyunk a főnökök. Az van, amit mi mondunk. Azt hiszük, hogy mi vagyunk a királyok, mint Dávid, aki mindent megtehet. De valójában egyáltalán nem. Hiába mondom azt, hogy én a szívem vágyait követem, igen, de a szívem vágyai azok rabságban vannak. Mert tele lettünk mi is lázadással. Az van, amit a sátán dirigál. A Dávid is azt csinálta, amit a sátán dirigált, és bár tudta, hogy mi az Isten akarata, ahogy mondtam nektek. De mégis azért magáévá akarta tenni a másik feleségét, mert milyen szép. Hát férfiakat tudjuk, hogy egy másik testrésze is vezérel sokszor, na hát Dávidot is ez vezérelte. Én meg akarom szerezni, ki akarom pipálni. Ez egy trófea lenne a Betsabé az én képzeletbeli falamon. Ilyenkor már Dávid azért gyűjtögette a trófeákat, mert több felesége is volt már, ahogy mondtam. De tudjátok, nem csak Dávidot akarom itt úgymond bántani, hogy hát szegény, mert azért Betsabét se kellett félteni. A férje háborúban volt. Rég nem volt már férfival. És hát nyilván egy nőnek is vannak igényei. És Dávid hivatja ezt a Betsabét, ezt a nőt, és ő megy. És gondolhatta azt, hogy nem teázni hívja Dávid, az, akinek már több felesége van. Vannak, akik azt mondják, hogy nem is biztos, hogy véletlenül, pont úgy akkor mesztelenül fürdött, hogy a Dávid lássa. Itt az a lényeg, hogy egyikőjük se tudott nemet mondani a vágyaiknak. És értsétek meg, én itt nem mentegetni akarom, vagy nem áldozat hibáztatásról van szó, mert ugye vannak igen az életben ugye szexuális erőszakok, abúzusok, bűnök, amikor valaki megerőszakol egy másik embert, és a másik vétlen, és mégis hibáztatják, hogy hát minek ment oda, minek öltözött fel. Így, amikor valakit szexuálisan bántalmaznak, meg kihasználnak, de értsétek meg, ez, az egy külön történet, de itt most nem erről van szó. Itt mind a ketten, most eszembe jutott egy szó, hogy mit kellene mondani, hogy aktuális legyek, de nem mondom ki, hogy mind a ketten mélyen benne voltak ebben a történetben. Betsabé is saját vágyai után ment. És azt olvassuk, ugye, hogy bement hozzá, azután pedig hazament. Konkrétan itt a Bibliában egy egyészakás kalandról van szó. Itt egy egyészakás kaland történik, ami egyébként nem derült volna ki soha az életbe, bár ugye nyilván a palota szolgák tudják, és hát azok között ment a pletyka, de hogyha Betsabé nem lesz várandós ebből a kalandból, valószínűleg minden ment volna a további kerékvágásba. Úriás azért van a háborúból, érik az ő házas életüket, Dávid királykodik tovább, minden rendben van, ez az ő kis titkuk marad. És próbálták eltitkolni. De hát nem sikerült. Próbálták titkolni a bűnöket. Egy ókori keresztény elődünk, nagy elődünk, Szent Ágoston vagy Augustinus, ő mondta azt, hogy amikor az Úristen megteremtett minket, akkor azzal a szabadsággal teremtett meg minket, hogy tudunk nemet mondani a bűnre, tudunk nem vétkezni. De a bűneset után pedig az történt, hogy egy nem még bekerült ebbe a szóba, hogy már nem tudunk nem vétkezni. És nézzétek meg, itt Dávid és Betsabé, és itt a bűnt bűnnel akarták elfedezni. Nem azt, hogy kiáll vagy megüzeni a férjének, hogy hát igen, ne haragudj, történt ez a baleset a királlyal, vagy hogy igen, bűnös vagyok, igen, lefeküdtünk a királlyal, nem bírtunk egymással, hanem próbálták eltitkolni, próbálták az Isten rendjére még egy nemet mondani, és egy óriási káosz kerekedett ki ebből. Gyilkosság, halál, ármány, és itt van ez a krízis, és gondoljátok el, hogy itt gyorsan jönnek egymás után a történetek a Bibliába, de az, hogy miután megtörtént a kaland, és hogy szól Betsabé Dávidnak, hogy hát valószínűleg gyereket várok, legalább egy hónapnak kellett eltennie, ugye, amíg nem jön meg a menstruáció. Egy hónapig csend volt. Próbálták letagadni. És miután kiderül, hogy babát vár, akkor próbálja eltüntetni először úgy a dolgokat, hogy hazahívja Dávid Úriás, hogy na akkor menjél be hozzá, és akkor majd mindenki azt fogja hinni, hogy az a te gyereked. Lehet, hogy Dávidra hasonlít, de nem baj. Véletlen műve. Ugye? Hogy nem az, hogy felvállalni, hanem hát akkor okosba megoldjuk. És ott van Úriás, akiben sokkal nagyobb becsület volt, és azt mondja, még a társaim harcolnak. Én nem megyek be a feleségemhez. Ő katona maradt akkor is, és Dávid próbálkozik, gyötri egyébként, hogy ott tartja egy napig, két napig, hogy hát, ha majd enged a csábításnak, és még le is itatja, ugye, amikor a férfiak, meg nők is, akik ha iszunk, akkor oldékonyabbak vagyunk, és könnyebben beleesünk ebbe a dolgokba. Alkohol feloldja a gátlásainkat, de nem. És amikor látja ezt Dávid, és gyakorlatilag valamilyen szinten tükröt tart Úriás Dávid elé becsületességből, még akkor se gondolkodik el, hogy de jó ég, én vagyok a király, nekem kéne példát mutatni, erre ezt teszem. Nem. Hát akkor nyírjuk ki. És akkor majd elveszem. Értitek, hogy elindulnak a lejtőn mind a ketten, és gurul ez a lavina. Mert Becsabé biztos tudta, hogy otthon van a férje, ott van Dávidnál, valószínű, ugye ezt nem állítom 100%-ot, de hogy nem állt oda, hogy figyelj, ez van. És bár Úriás végül nem úgy hal meg, ahogy Dávid szerette volna, hanem egy katonai, taktikai baki következtében, de mégis meghal, mégis eléri a célját. És nézzétek meg, ha nézzük ezt a sztorit, akkor a mi szabadságunknak, olyan szabadok vagyunk bemenni egymáshoz, mi lesz a következménye? Házasságtörés, hazugság, összeesküvés, gyilkosság, eltusolás. Ilyen a mi szabadságunk. És ebben az egészben még az hozzátesz még egy undorító dolgot, hogy Dávid Úriással küldeti el a saját gyakorlatilag halálos ítéletét. Hogy hogyan végezzék őt ki. A nagy és szent Dávid, aki nem tud parancsolni, aki szolgaságban van, a szabadság, a testi vágyainak, a bűn szabadságának a rabságában benne. És ugye mi sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy az Istent okoljuk a rossz dolgokért, hogy hát miért történik ilyen rossz? Miért történik ennyi minden? Miért ver engem az Isten? Ugye szoktuk mondani. De tudjátok, én is nem azt akarom, mindenért mi vagyunk a hibásak, hanem általában a rossz a világban az a mi bűneink miatt van. Hogy megyünk mindannyian, minden ember megy a saját lázadó szíve után, a sátán rabszolgaságába, mert mindannyian így születünk, és megyünk, és csináljuk azt, amit diktál nekünk. Ezért van most háború, stb. Mert hogy hát én szabad vagyok erre. Én megtehetem. És tudjátok, ebben a történetben mi is ott vagyunk benne. Ez a történet azért iratott le, ugye, hogy olvassuk, és hogy ránk világítson, mert ez rólunk is szól. Magunkra és magamra ismerhetünk Dávidban, Betsabéban. Ott vagyunk benne, amikor a vágyaink vezérelnek, amikor a testi kívánságaink vezérelnek, amikor az alsó fertájunk vezérel, mert már nagyon rajtunk van az inger. Ott vagyunk a történetben, amikor lehet minket befolyásolni, amikor mi akarunk befolyásolni másokat, amikor visszaélünk a hatalmunkkal, vagy vissza akarunk élni a hatalmunkkal, amikor a bűnt még nagyobb bűnnel próbáljuk elfedezni, amikor magyarázzuk, próbáljuk megoldani, és azzal még nagyobb káoszt teremtünk, mint hogyha beálltunk volna az Istennek az igéje és világossága, hogy igen, ilyen vagyok. Igen, ott vagyunk benne ebben a történetben. De tudjátok azt, és ez a történetből ez is kijön, hogy lehet az emberek előtt leplezni a bűnt, lehet takargatni, lehet ügyeskedni, megoldásokat keresni, de az Isten előtt nem lehet. Az Isten tudja jól, hogy mit tettünk és mit teszünk. A Dávidéknek a bűne is nyilvánvaló volt, ugye a nép, ugye a pletyka szinten mindig megy. Mindig tudják az emberek, hogy mi történt. És a nép nagyon jól tudta, ott a palotában is nagyon jól tudták, hogy hát itt miről is szól az egész. Mert mire Betsabé elgyászolta a férjét, és elvette feleségül Dávid, körülbelül 3 hónap biztosan eltelhetett így a számolások szerint. És hát esküvő után 6 hónappal érkező gyerek azért gyanús. Úgyhogy tudta mindenki, hogy Úriás nem volt ott bent, mert háborúba volt. És amikor otthon volt, akkor sem ment be. De viszont azt tudták, hogy hát Betsabé volt Dávidnál. Hogy az emberek előtt akárhogy akarták takargatni, nyilvánvaló volt a bűnük. És Isten is nagyon jól tudta. És maga Isten is tükröt tart Dávid elé. Itt olvassuk, hogy de ez a dolog nem tetszett az Úrnak itt a 11. fejezet végén. És igen, sok minden dolog, amit csinálunk, amit teszünk, én is, az nem tetszik az Úrnak. De ő nem akar minket ebben benne hagyni. Nem akar, hogy hát jó van, akkor csináld. Mert ez neki fáj. Hanem az Úristen rá akar világítani a mi bűneinkre, a mi életünkre. És itt elküldi Nátán prófétát Dávidhoz, és ügyesen, trükkösen szembesíti, nem azt, hogy bemegy, hogy na, Dávid, mit csináltál? Hogy képzeld ezt te? Ki vagy te? Hanem elmond egy példázatot, és Dáviddal saját maga felett mondatja ki az ítéletet. Azt mondja, hogy halál fia az az ember. És ekkor mondja Nátán, hogy te vagy az az ember. Magad felett mondtad ki az ítéletet. És amikor itt ebben a történetben, meg a Bibliában, amikor olvassuk sokszor, hogy milyen emberek vannak itt, meg kimondjuk az ítéletet, hogy hát, na milyen szemétláda. Azzal is szembesít minket az Isten, hogy te vagy ez az ember. Mert az a Biblia, itt ezek a történetek rólunk szólnak. És magunkra ismerhetünk. És az Isten azt mutatja, hogy te ilyen vagy. Igen, ilyenek vagyunk. De nem azért, mert szeretetlen, ugye mondhatjuk azt, hogy milyen szeretetlen az Isten. De amikor az orvos kimondja, hogy beteg vagy, akkor azért, mert szeretetlen. Családomban történt múlt évben, valaki rákos lett, és amikor az orvos megmondta neki, hogy hát daganatod van, amikor megmondja, hogy daganatunk van, akkor azért mondja, hogy mert bántani akar? Mert rosszat akar? Nyilván nem. Hanem azért, mert először is szembesít az, hogy ilyen állapotban vagy, és gyógyításra szorulsz. Kezelésre van szükséged. És Isten minket is azért szembesít, mert így szeret, és azt mondja, hogy neked gyógyulásra van ebből szükséged. Ilyen voltál, mint amilyen tegnap, amiről tegnap beszélt a Tomi. Ilyen vagy most. Igen, ilyen elszakadt. Ilyen rabszolga. De van ebből gyógyulás. Van tovább. És a gyógyulás az itt van elkészítve. És azért szembesít, mert meg akar minket megmenteni. Meg akar minket megmenteni. Az Isten akarja azt, hogy meggyógyuljunk. Az Isten akarja azt, hogy meggyógyul. A világ nem akarja. Ugye most mi megy nyugaton, meg Magyarország, nektek is fiatalok között. Ugye ez a nagy tolerancia. És itt most nem akarok, most mondhatjátok azt, hogy na, behozta a politikát. Nem politikát hozok be. Ugye menj ez a nagy elfogadás, szeressünk mindenkit, mindenkit fogadjunk el, ahogy van. Ugye ezt mondják, hogy jó vagy úgy, ahogy vagy. De Isten nem azt mondja, hogy jó vagy úgy, ahogy vagy, hanem gyere, ahogy vagy. És Isten nem akar téged elfogadni olyannak, amilyen vagy, mert ha olyan maradsz, és olyan maradsz, amilyen vagy, akkor az a romlásba, a káoszba, és ahogy itt a történet vége van, a halálba visz. Amit a világ mond, az a hamis tolerancia. mert nem a te érdekedet nézi, hanem a tetteket helyezi előtérbe, az ember helyett. Az Isten pedig fordítva van, téged helyez előtérbe. És a kényszer pályáról akar megszabadítani. És azt mondja, hogy igen, gyógyulásra van szükséged, de jöhetsz hozzám, ahogy vagy. És én meg tudlak téged gyógyítani. Én ki tudlak emelni téged ebből a káoszból. És azért szembesít minket ma is, engem is, mert szeret. Mert te vagy az az ember, aki erre képes, amire le van írva. De én egy másik emberré tudlak téged tenni. Meg akarunk-e szabadulni ebből? Mert a szabadítás az készen van. A héten erről is lesz szó. Holnap lesz erről szó. De szabadítás csak akkor van, hogyha meglátom, hogy nekem miből kell megszabadulnom. És ha belátom azt, hogy nekem gyógyulásra van szükségem. Úgyhogy adja meg az Úristen mindannyiunknak, hogy meglássuk azt, hogy nekünk miből kell megszabadulnunk. Imádkozzunk! Úr Jézus, így állunk meg előtted, mint akik most talán már látjuk, hogy igen, nem vagyunk rá méltók, hogy megálljunk előtted. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te nem bántani akarsz minket, te nem rosszat akarsz nekünk, hanem valójában te azt akarod, hogy mi meggyógyuljunk. Te a javunkat akarod. Te látod, hogy hányszor felháborodunk más ember viselkedésén, vagy amikor olvassuk a Bibliát, de nem látjuk azt, hogy mi is ott vagyunk ebben. Hogy mi vagyunk azok az emberek. Te látod, hogy hányszor mi is azt mondjuk, hogy szabadok vagyunk, de közben a rab szívünknek a kívánságai után megyünk. Úr Jézus, mutass rá most a mi láncainkra, amiből fel kell szabadulnunk. Kérünk téged, hogy oldozz el minket. Bocsáss meg, amikor nem tudunk nemet mondani, amikor gyengék vagyunk, attól, hogy beléd tudjunk kapaszkodni. A te erődbe, aki tudtál nemet mondani, aki a bűnre, aki a bukásra, aki a káoszra nemet mondtál, de ránk igent. Bocsáss meg, amikor mi sokszor csak a káoszt teremtjük, még a te nevedben is. Add, hogy ezeket te tedd rendbe a mi életünkbe. Te gyógyíts minket. Te mosd ki a mi sebeinket, a szennyes lelki ruhánkat. Add, hogy már amikor elmegyünk innen, ne csengjen az a fülünkbe, hogy te vagy az az ember, hanem az, hogy te az én szeretett fiam vagy. Te az én gyermekem vagy. Hogy így menjünk el. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt készítetted el nekünk. Add meg, hogy ezt meg is tapasztaljuk. Ámen. Énekeljünk.